Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene. Mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 10:30-ig mutatok önöknek különböző beszélgetéseket kultúráról, egészségről és még matematikáról is. A következő órában a Könyvben utazom című műsorunk legjobb beszélgetéseiből válogatok. Tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Valós terápiás helyzeteket mutat be a Pszichostriptíz című könyv, ami a Könyvben utazom mai témája. Szigeti Ildikóval, a kötet szerzőjével, Olá Andrea beszélget.
Mind ugyanazt akarják, a megcsalt, a hűtlen, a gyermekre vágyó, a szerető. Legfőbb vágyuk, hogy megszerezzék az irányítást saját életük felett. Van, akinek felnőttként hirtelen csúszik ki a talaj a lába alól, és van, akitől kisgyerekként vették el a kontrollt. Ők azért jönnek el hozzám, hogy új fejezetet nyithassanak az életük forgatókönyvében, amelyben nem csupán statiszták, hanem főszereplők lehetnek. Az embereket állítólag a szenvedés nyomás kergeti a terápiába. Én viszont úgy látom, szenvedni egyedül is remekül lehet, ám ahhoz hatalmas bátorság kell, hogy valaki belevágjon az önismereti munkába. A bátorság az, ami megkülönbözteti a magányosan, de rutinosan szenvedőt, a változtatni akaró szenvedőtől. A bungee jumping kismiska ahhoz képest, amikor az ember belekezd ebbe. Szigeti Ildikó Pszichostriptíz terápiás valóságok című könyvének már ehhez a néhány sorához is nagyon sokan tudunk kapcsolódni, és ez az érzés végig megmarad olvasás közben, pedig 4 olyan történetet írt meg a pszichológus szerző, amiről azt gondolnánk, ilyet csak filmekben látni vagy kitalálni lehet. El is gondolkodtam azon, hogy vajon ébresztőnek, vagy egyszerűen tabu döntögetésnek szánja ezt a könyvet Szigeti Ildikó, akiről egyébként lehet tudni, hogy nem rejti véka alá véleményét.
Amikor elkezdtem jönni, semmilyennek nem szántam, mert nem is tudtam, hogy könyv lesz belőle. Én elkezdtem csak úgy írogatni magamnak. És úgy kézirat, hogy spirálfüzetbe, vonalas spirálfüzetbe, tollal, én kézírok, tényleg. Semminek nem szántam, azt sem tudtam, hogy könyv lesz belőle, csak egyszerűen jól esett írni. Mondtad, hogy terápiás céllal, nem tudom. Elkezdtem írni, aztán úgy jött egyik történet a másik után, akkor ilyen mindenféle leágazások lettek. Én ezen nem gondolkodtam. Akkor sem gondolkodtam ezen, hogy ki a célcsoport, mi a célom a könyvvel, amikor már formálódott a könyv.
Ez a 4 történet azért olyan témaköröket feszegelt, amiben a mai tabu témák mind benne vannak. A gyerekvállalás, ha igen, ha nem, a szeretői státusz, a hűtlenség kérdése. Valahogy ezek így összeadódtak?
Ilyen a praxisom. Ezekkel a területekkel foglalkozom. Mondhatni, hogy véletlenül is alakult így, de nem véletlen. De félig meddig tudatosan alakítottam a saját szakterületeimet. Én viszonylag kevés dologhoz értek, de szerintelenül azt mondom, hogy elég jól. És nem azért, mert én okos vagyok, meg nagyon tanult, meg minden művelt, hanem azért, mert egyszerűen, hogyha több, egy bizonyos témakörben többen megkeresnek, akkor én egyre többet tanulok a klienseimtől. És én ilyen eléggé speciális területekkel foglalkozom. Tehát például a bántalmazó kapcsolat, például a szerelmi háromszögek, 4 szögek, és foglalkozom a gyerekvállalás kérdésével, ami nagyon furcsa, mert én mindig azt gondoltam, hogy ezzel nagyon sok pszichológus foglalkozik. És amikor így megjelentek nálam az első fecskék, lombikosok, akkor hogy nincs, nem találtak senkit, aki kifejezetten. Azóta azért már vagyunk egy páran. De például a meddőségi centrumokban, még amikor magán volt sem, vagy elenyésző helyen lehetett pszichológust találni. Tehát ezek ilyen ritka témák.
És az mennyire volt szándékod tényleg a könyvvel kapcsolatban, hogy az is benne legyen, hogy a pszichológus hogyan érzi magát munka közben, vagy hogy például azok a területek, amelyeket te nem kedvelsz. Tehát, hogy amiről azt gondolod, hogy az nem való, hogy ez feltétlenül benne legyen, vagy ezt csak húzták a témák.
Ezért lett ez a címe, hogy Pszichostriptíz, mert hogy végül is én tárulkoztam ki, teljesen én vetköztem le, a klienseimet nem hagytam, de hogy tényleg volt egy olyan célom, hogy valóban megmutassam, hogy a pszichológus is ember, és hogy az ő agya is jár közbe, ő is megérintődik közbe, mert hogy erről azért olyan jótékony hallgatás van. Okkal, ok nélkül, nem tudom, tehát ez nem alakult ki, hogy a pszichológus beszéljen, leírja, hogy ő benne mi zajlik egy-egy terápiás folyamat közben. Pedig szerintem azért nem árt tudni.
És az is fontos, amikor azt írod valakiről, hogy eljött az a pont, amikor mellé álltam. a Hédi történetében, amikor ő gyereket akar, és nem jön össze a lombik, és gondolkodnak rajta, mert erről beszélünk részletesebben, hogy örökbe fogadjanak, és hogy elfogadod az ő nézőpontját, és nem akarod ebből kibillenteni. Vagy ez hogyan történik? Mesélj erről, azt kérem, hogy mikor van az a pszichológus munkájában, amikor azt mondja, hogy jó, melléd állok, és támogatlak ebben.
Én csak arról tudok beszélni, ahogy én csinálom. Nagyon sokszor elmondom, hogy én soha nem döntök a kliens helyet. Nem is lehet. Nem is szólhatunk bele, nem is irányíthatjuk. Amikor egy döntési helyzet van, akkor legfeljebb abban tudok neki segítséget adni, vagy még jobban összegubancolom a gondolatait, hogyha balra mész, akkor ott ez vár rád, ha jobbra mész, akkor az vár rád. Tiéd a döntés. De hogy akkor hozunk meg viszonylag tudatos döntést, hogy minél több szempontot ismerünk. És ezt így összerakjuk, így agyban, fejben, gondolatban. És hogy nem egyszer fordul olyan elő, hogy valami olyan döntést hoz az illető, amire egyrészt nem számítottam, tehát az előzmények alapján valahogy nem ezt gondoltam, hogy ilyen döntést hoz, vagy olyan döntést hoz, ami azt mondom, hogy úristen, a vesztedbe rohansz. És én ezt el szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy egyetértek, és olyankor megkeresem azokat a szempontokat, hogy miért értem meg a döntésedet, oké, de akkor támogatlak. Tehát ez a feladatom. És hogy nem egyszer, nem kétszer rám cáfolt az élet, hogy jól döntött az illető. Tehát abban a szituációban, minden döntés abban a helyzetben jó. Tehát nincs olyan rossz döntés. Aha. Az, hogy milyen, vagy majd 20 év múlva majd visszatekintek, jó döntés volt, az majd 20 év múlva kiderül. De akkor is ott minden döntés jó döntés.
Mesélsz a Hédiről, hogy az ő története, és arról is mesélj egy kicsit, hogy mennyi ebben a fikció, és általában a könyvben mennyi a fikció, de hogy az ő történetében mi az, ami neked nagyon fontos központi kérdés volt, tehát ami miatt megszületett ez az írás.
Hédi történetében, mint hogy a másik három karakter története is, ilyen patchwork történetek. Tehát nem egy az egyben ilyen esetismertetések vannak. Egyrészt akkor bezárhatnám holnap a boltot, hogyha ilyet tennék. Másrészt, még hogyha ki is színezem,
tehát van benne fikció?
Nyilván. A fikció meg én vagyok az összekötő anyag ebben a patchwork szerkezetben. Amúgy meg ilyen valóság-morság. Tehát ezek valós történetekből összeállított valami, nyilván megfűszerezve, kiszínezve az írói fantáziával, igen. De ezek valóság alapúak minden. A Hédi az leginkább az volt a célom, tehát hogyha valami célom ezzel a karakterrel és ezzel a történettel volt, az nagyon sokféle tabu döntés. Tehát, hogy igenis, hogy itt az egy nagyon kemény folyamat. Most nagyon-nagyon körbelengi, mindig is körbelengte, de most még intenzívebben egy ilyen rózsaszín kötfátyol ezt az egész gyerekvállalási kérdéskört. És hogy nem tudnak ettől elvonatkoztatni, amúgy tényleg nagyon karakán, nagyon tudatos emberek sem.
De mi a szülővé válást, vagy igen, az áldozatot, amit ezért képes
meg bárki meghozni? Meg úgy ámblok a gyerekvállalást. Aha. Én azzal szoktam meghökkenteni a lombikra készülő, vagy inkább én nem szoktam kimondani, nagyon-nagyon ritkán mondom ki azt, hogy meddő. Mert hogy az egy címke. Ennek ellenére tehát azért jönnek pszichológushoz, de is mindig a második mondatom az, hogy meddőséget kizárólag lelki okok nem okoznak, vagy nem eredményeznek meddőséget. Tehát én, amiben tudok majd segíteni, az az, hogy megtámasztalak a különböző fázisokban, stációkban. De az, hogy most itt beszélgetünk, attól neked nem lesz gyereked. Mert hogy mindig biológiai ok van. Csak van, amikor nem tudják beazonosítani. Ugye ez az ismeretlen eredetű meddőség. Tehát nagyon sok tabut próbáltam, és nagyon sok mítoszt próbáltam lerombolni a Hédi történetével. Megválaszoltam a kérdésedet?
Igen, de most azon gondolkodom, hogy ugyanilyen tabu az például, hogy ma még mindig az van, hogy ha nem lehet gyerek, akkor többnyire a nők keresik magukban a hibát.
Igen, annak ellenére, hogy most a napokban olvastam egy tanulmányt, hogy nagyon sok fiatal, amúgy egészséges férfinél van probléma. Tehát igen, de hogy ezek a reflexek, az ösztönök nyilván.
A nőben, hogy ő nőben, magában
persze,
keresi.
Persze. Olyannyira, hogy nem is vizsgálják. Tehát még mindig nem általánosan része a protokollnak az, hogy a férfit is megnézik.
Azt figyeltem a könyvedben, hogy sok esetben humoros, sok esetben mi, mint a regényt olvasnánk, de hogy ebben az ember észre se vesz, hogy vannak olyan erős mondatok, amik, hogyha így önállóan állnának, akkor valószínűleg elég sok érdekes reakciót kapnál rá. Például, amikor arról van szó, hogy igen, nem szeretnék ilyen, olyan és amolyan gyereket örökbe fogadni, hanem csak ilyet szeretnénk. Tehát, hogy olyan, mintha mögött lenne egy álságosság, amit te őszintén kimondasz, hogy nem, hát ő így döntött, és én azt támogatom, és hogy ez szabad.
Ez elég szándékos volt, mert hogy ez is egy tabu döntés, de olyasfajta tabu döntés, én nagyon sokszor találkozom olyannal, aki hát nem PC azt megmondani. Tehát most ugye arról beszélünk, hogy amikor örökbefogadásról van szó, akkor ott van egy kérdőív, hogy majdhogy nem ez a milyen gyereket szeretnél, és akkor ilyet-olyat nem akarok, és akkor ez szóljon a származásról, szóljon a betegségekről, stb. Előéletről, amit tudható, és hogy igen, hogy ott valóban nagyon-nagyon át kell gondolni, mert nagyon sokan nem merik beixelni azt, hogy ilyet sem. Egyrészt nyilvánvalóan, hogy rontják a saját esélyeiket, meg hátrasorolják magukat a sorrendben, de akkor sem merik. És ezzel nagyon sokan úgy hibáznak, hogy soha nem fogják tudni elfogadni az adoptált gyereket.
Mert akkor nem mertek
pontosan,
őszintén válaszolni
mert
ezekre
így
a kérdésekre.
Így van. És azért mondom, hogy erre nagyon nagy szükség van. Hál' Istennek vannak tanfolyamok, és viszonylag jó tanfolyamok vannak, ami felkészít az örökbefogadásra. Az már kevésbé tetszik, hogy nem kötelező, miközben én sem vagyok nagy híve a kötelező tanfolyamoknak, de hogy ez jó. Ha másra nem arra, hogy egy picit elgondolkodtatja az embereket. Érzékenyíti, de nem olyan irányba, ahogy mi gondoljuk. Például az is egy mitosz, ez például a Hédi történetben nincs benne, hogy nagyon sokan újszülöttet szeretnének örökbefogadni, és akkor elkezdünk beszélgetni, hogy oké, mi van az újszülöttel, és mi van mondjuk egy 3-4 évessel, ahol már egy kialakult karakter van, ahol már nem, bocsánat, ronda hasonlat lesz, nem zsákba macskát veszel. Uh-huh. És tényleg azt mondom, hogy nem befolyásoltam, hanem elgondolkodtattam. Van, aki egy ilyen beszélgetés után azt mondja, hogy igen, de én akkor is ragaszkodom hozzá, nem fogom megváltoztatni, vagy hogy mondjam, terelni más irányba, hanem inkább elgondolkodtatom, hogy vagy miért szeretnél te újszülöttet.
Hogyha mondjuk egy ilyen helyzetben lévő pár olvassa a te könyvedet, azon biztosan el fognak gondolkodni, hogy vajon mit szeretne a férfi valójában. Vagy a férfi az most tényleg elég őszinte, és megmondja, hogy én akarom ezt a gyereket, vagy nem, vagy egyszerűen csak asszisztál a feleségének, az imádott párjának az akaratához. Tehát ez is fontos.
Jellemzően asszisztál, és nincs ezzel semmi probléma. Aha. Tehát egyszerűen biológiai predesztinációról van szó. Tehát a nők egyszerűen hormonálisan vagyunk úgy megteremtve, hogy szeretnénk gyereket. Egy férfi az nincs így megteremtve hormonálisan, és akkor most nem megyek bele a mindenféle kromoszómákba, hanem megbocsájtasz. De hogy nagyon ritkán hallok olyan férfit, aki inkább ő szeretne gyereket, és a párja kevésbé. Nagyon ritkán hallok ilyet. Ha szeretne gyereket egy férfi, akkor ott egészen másért. Tehát ez át akarom adni a tudást, látni akarom, hogy felnő, tehát inkább ez a valakire átörökíteni úgy saját magamat, és nem a génjeimre gondolok feltétlenül.
Igen, de vajon hány esetben derül ki, hogy talán a férfi nem is akarja annyira? Nem?
Nagyon későn derül ki. Általában későn derül ki. Ez szakítópróba, tehát egy lombik, nem is csak egy lombik kezelés, hanem amikor már ez a gyerekprojekt elindul, az szakítópróba. Nagyon sokszor. Tehát nagyon sok minden a felszínre jön, össze is tudja kovácsolni a párokat, tehát azért láttam olyat, ahol tényleg azért a közös célér való küzdelem az összekovácsolta, de jellemzően azért ez szakító próba szokott lenni. És nagyon sokszor évekkel később derül ki, hogy nem igazán. Sőt, van olyan, ahol a nő nem akarta, és ez derül ki később.
Tényleg?
Igen. Ismerek olyat, ahol ott hagyta a 3 éves gyereket, csapott papot, megfordult, elment. A nő.
És akkor még nem beszéltünk arról, ami szintén egy tabu, és itt van ebben a történetben is, és egyébként valahogy a szülőkhöz mindig visszakanyarodunk, minden sztoriban visszakanyarodunk a szülőkhöz, hogy ez a ratkó gyerekek kérdés. Ez társadalmilag mennyire feldolgozott, hogy mit cipelnek azok, akik ratkó gyerekek leszármazottjai?
Semennyire, mert hogy ez tényleg tabu volt, tényleg nem gondoltak ebbe bele, nagyon kevés tanulmány van erről. Nagyon kevés. Én írtam cikket jó pár évvel ezelőtt ezzel kapcsolatban, és próbáltam valami háttérinfót. Nem, semmi. Tehát nem volt ez tudományosan feldolgozva. Pedig egy teljes generációt befolyásol.
Mit okozhat? Szerintem ez iszonyú érdekes, és hihetetlen felismeréseket hoz egyébként, amit itt írsz. Az, ahogyan ennek a nőnek, Hedinek az anyja viselkedik, vagy ahogyan szeret, vagy nem szeret, vagy van ez a NLOP betűsor, hogy neked nem lehet okot panaszra, hát ez döbbenetes, és hányan nőnek föl így, hogy ezt hallgatják egész gyerekkorukban?
Nagyon sokan. Most nem merek százalékot mondani, aha, fogalmam sincs, de a klientúrámban nagyon jellemző ez, hogy ugye most már eléggé beivódott a köztudatba ez a parentifikáltság, tehát ez a szülősítés, amikor valaki úgy nőtt fel, hogy már gyakorlatilag érzelmileg megterhelő helyzetbe hozták már akár 3 évesen. És hogy egyszerűen ő abban ő fel vigyázálásba, vigyázülésbe, hogy ő ne okozzon problémát.
Mert anyának van elég.
Így van, aha, így, ez a bocs, hogy élek. Vagy akár szó szerint, vagy átvitt értelembe, és ő ezt az attitűdöt viszi bele a párkapcsolataiba. Viszi bele a munkai kapcsolataiba, tehát ez a nem akarok zavarni, ez a igazából így beleolvadnék a környezetbe, vagy szobanövény lennék. Hogy van egy ilyen attitűd, egyébként nagyon-nagyon jellemző, és ami most furcsa, hogy ugye demográfiai krízis van, tudjuk, hogy most ugye a ratkó unokákon lenne a fókusz, és ők meg azt mondják, hogy kösz szépen, nem. Tehát nem véletlenül. Tehát ott azért lehet egy érzelmi blokk, miközben továbbra is fenntartom, meg tudományosan kísérletek igazolják, hogy a meddőség hátterében csak pszichésok nincsen, hanem mindig van biológiai ok.
Igen, de te azt mondod, hogy lehet, hogy ez a ratkó unokaság, ez, hogy meg kell születni a gyereknek, ez itt üt vissza, hogy akkor nem vállalod.
Igen, gyereket. De az a tudatos gyerektelenség. Aha. Tehát nem a meddőség, hanem aha, az a tudatosan, ez a nem szeretnék. Nagyon sokan jönnek hozzám mostanában dilemmával, hogy nem tudom, hogy akarok-e gyereket. És akkor mindig megkérdezem, hogy mi a célunk? Hogy akart akarni? Mert ebben én nem leszek partner.
De tudják?
Nem. Aha. És akkor jönnek a próérvek, a kontraérvek, mint Bridget Jonesnál, és mondom, hogy az nem. Tehát, hogy ha így azzal jössz, hogy akarni akarod, akkor az már kimondtad, hogy mit akarsz. Nagyon sokszor úgy jönnek döntési krízissel hozzám, hogy ők már meghozták a döntést. Csak egyfajta megerősítés kell. Aztán van, amikor meglepődöm én is nyilván.
És egyébként nem tudom, hogy ez mennyire lehet általános, hogy ezeknek a gyerekeknek, ugye, amikor nem lehetett abortusz, és meg kellett születni a családokban, hogy nagyon nagy számban tényleg ennyire megkeseríti ez az életüket?
Nem törvényszerű. Ez sok összetevős. Tehát pusztán az, hogy ő egy nem kívánt gyerek volt, de hogy utána azért lehetett olyan körülményeket teremteni, hogy azért jó gyerekkora szeretve legyen, volt, stabil alapok mm-hmm legyenek, azért nem törvényszerű, tehát ez nem az, hogy 100% szenvedett, és akkor mártírként nőtt fel, és egyáltalán. Nem. Itt nagyon-nagyon sok múlik az induláson. Nyilván a 9 hónapon is, tehát hogy általánosan a 9 hónapon, tehát hogy igen, magzati korban ez létezik. És ez nem lilaködös pszichológia, hanem ez biokémia. Tehát, hogyha egy gyereket nem akarnak, akkor ott az egy stressz. Tehát az egy, hogy mondjam, egy nehezített várandóság a mama számára ugyanúgy, mint a születendő gyerek számára, és hogyha stresszel anyuka, és most mindegy, hogy miért stresszel, hogy ő azért stresszel, mert ki kell hordania, meg kell szülnie egy nem akart gyereket, vagy azért stresszel, mert a párja éppen elhagyja, vagy azért stresszel, mert tudja, hogy éppen apuci kiszervezte a szexuális életét addig, vagy millió másért stresszel, az a gyerek a köldökzsinoron keresztül nyeli a kortizolt. És hogyha nyeri a kortizolt, akkor az traumatizáltan születik. Mm. És ezért szoktam mondani, hogy ugyanolyan traumatizáltan születik egy lombik bébi, mint egy olyan gyerek, akit nem akartak. Pedig ez a spektrum két széle, ugye?
Igen, pont a más előjellel
történik. Mert a stressz, ugye azért tudjuk se jóta, hogy nem kérdezi, hogy most miért kapok szívrohamot? Lotton 5-ösöm lett, vagy kirúgtak a munkahelyemről? Mind a kettőbe bele lehet halni ugyanúgy. És ez biokémia.
Na jó, hát remélem, hogy másoknak is ennyi felfedezést okoz ez a rész, és a szülőknél maradjunk még, mert ugye azt is tudjuk, vagy nem tudom, sok könyvben is olvastam, meg beszélgetésekben mindig kiderül, hogy hát az ember azért nem szívesen megy pszichológushoz, mert nem akarja bántani a szüleit. Ugye? Nem akar szembesülni azzal, hogy ők mit rontottak el, hiszen már idősek, gondoskodni kell róluk, nem akarjuk fölhánytorgatni, már nem lehet megbeszélni, de azért ebből a te 4 történetedből feketén-fehéren kiderül, hogy milyen befolyással van az, amit gyerekkorban megtapasztal az ember a felnőtt döntéseire vagy életmódjára. De iszonyú fájdalmas volt ezt olvasni.
Igen, és én erre nagyon vigyázok. Ilyenkor vékony jégre tévedünk mindig. sajnos most már, és most kijön a kritikai énem, iparág szerveződött a szülőhibáztatás köré. Ugye az összes transzgenerációs kifejezéssel induló mondat és szolgáltatás ezen alapul. Tehát igen, mindenhol vannak transzgenerációs hatások, könyörgöm. Tehát ugye, amikor az első ilyen nagy sikerű könyvek megszülettek, akkor így rácsodálkoztunk az evidensre. Volt kolléganő, akivel beszélgettem, hogy igen, és az alma lefelé esik a fáról. Tehát nagyjából ez a felismerés született, mindenkit érnek transzgenerációs hatások. De hogy nagyon-nagyon nem szabad, és ilyenkor kell nagyon behúzni a kéziféket egy pszichológusnak, vagy egy coachnak, vagy bárki, aki ilyen útra téved, hogy nem lehet, hogy ez legyen a cél, hogy jó, akkor most valakire rámutassunk. Mert azzal senki nincs beljebb, sőt, felülértékelem, tehát egy kicsit úgy felülértékelem, hogy átgondolom a viszonyomat a szüleimmel. Soha ne legyen ez egy terápiának a célja. Nem lehet. Nem azért, mert etikátlan, mert sajnos ilyen nincsen az etikai kódexünkben, én azért belevetetném. Alapvetésem, hogy semmelyik szülő nem akar szándékosan rosszat a gyerekének. Nem akar. Nincs ilyen. Így sikerült. És hogy nem lehet tökéletesen csinálni. Nyilván vannak kisebb, nagyobb hibák, de azt mondom, hogy az, hogy én hibáztatom a szüleimet ezért vagy azért, attól nekem holnap nem lesz jobb. Tehát azon csak tolom el a felelősséget, sőt, még jobban beleragasztom magamat egy bizonyos szituációba, mert azzal, hogy én jó, a pszichológusom segítségével beazonosítom ezt a transzgenerációs hatást. Mérkésekkel én mindig mindenhonnan. Hát azért, mert a nagymamám is már milyen halogató, vagy nem tudom milyen volt, igen. És abban a percben, hogyha már beazonosítottam egy transzgenerációs hatást, akkor így mosom kezeimet, nekem ezzel nincs dolgom.
És ez fölmentés magamnak?
Persze. Ha. Tehát ilyenkor mondom azt, hogy ez nem segít. Tehát én attól másnap, meg harmadnap ugyanúgy el fogok késni. De akkor már tudom, hogy ez a nagymamám miatt van. Igen. Jobb lesz nekem? Nem. Senkinek nem lesz jobb. De úgy érezzük, hogy munka el van végezve. Tehát ez egy ilyen rámutatás, de semmi több. Ez egy fél út lehet, és én mindig nagyon-nagyon vigyázok. Tehát amikor eljutunk egy ilyen pontra, igen, beazonosítjuk. Jó? Akkor most ezzel te kezdjél valamit. És akkor rögtön jön az, hogy igen, nyilván, hogyha az anyukád, apukád ezt csinálta, azt csinálta, vannak dolgok, amire nincs mentség, de magyarázat van. És abban a percben már elkezdenek egy picit följebb menni, már csak megkérdezik azt a nagymamát, ha még él, vagy nem tudom, vagy pontosan tudják, hogy milyen körülmények között nő fel, és azzal nem felmentik azt a szülőt, aki neki rosszat tett, hanem megértik. Mert hogy ez egy következmény.
Szigeti Ildikóval Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva innen folytatjuk a Pszichostriptíz című kötettel.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.